Ismét itt vagyunk, folytatódik a Hozz egy verset, Rimportré magazin, én Rutai Gábor költőmata vagyok, beszélgető társam továbbra is Karafiát Orsolya. Azt téged soha nem gondolkoztatott-e? Mert én szoktam arra gondolni, hogy az ember itt él, törekszik, tesz dolgokat, próbálja a legjobbat kihozni saját magából, tehát ugye egy életünk van, és azt próbáljuk úgy eltölteni, a legjobb képességeink szerint hozzuk ki a legjobbat belőle, és de lehet az unokám már pont ennyit fog rólam tudni, mint ahogy most te beszélsz.
Hát és? Tehát mi dolgunk az utókorral, azt már úgyse fogjuk tudni. Én mindig azon nevetek, aki posztumusz díjakat kap meg a halála után, fú, újra felfedezték. Engem értékeljenek akkor, amikor élek, a többi az nem nagyon érdekel, tehát nem ácsingózom a halhatatlanságra. Nekem nagyon kedves könyvem volt régen, Kunderának a halhatatlansága. Elolvastam 500 000-szer, és pont amiatt, hogy a kis múzsák, akik arra várnak, hogy fú, tehát az, hogy csak azért, tehát látom, tehát borzalmas költők, írók körül a nők csak azért, hogy akkor beírják nevüket az örökkévalóság jegyzetfüzetébe. Minek? De én azt gondolom, hogy most kell szeretni, most kell magunkat kiteljesíteni és mindent beleadni, de nem azért, hogy az utókor majd szobrot emeljen. Én már az életemben szeretnék köztéri szobrot, most ellenőrizni szeretném, nehogy olyan legyek, mint szegény Cseh Tamás vagy Szabó Magda, ezeken a borzalmas köztéri akármiken. Felügyelni szeretném. Aha. Dolgot.
Én kinézem belőled, hogy ezt elintézed. Tehát, hogy miért ne, ha már életedben szeretnél magadról szobrot, miért nem állíthatnál te magadnak szobrot életedben?
Mert az nem jó dolog, tehát, hogy másoknak kell elismerni. Tehát,
értem.
Sok festmény készült rólam, meg már mindenféle művészt megihlettem, szobrászt még nem, de érzem, hogy el fog jönni ez a pillanat, csak most már veszítek bájamból, és esem szét, de akkor hát vannak rólam fotók, majd akkor a régi másamból.
Aha. Tehát úgy érzed, hogy te már nem az vagy, akit szoborba lehet önteni?
Most még, de simán, meg hát a szobor az egy olyan, amit lehet alakítani. nem kell hosszú fogyókúra, hogy mondjuk egy nagy zabálás eredményét lefaragjuk, hanem simán.
Művész, még onnan egy kicsit vegyen le.
Abszolút.
Oda még kicsit adjon hozzá, töltsük már föl az ajkamat.
Mi bajod az ajkaimmal? Azt hogy nem kell tölteni.
Csak példákat mondtam, tökéletes az ajka, nincsen vele semmi baj. Hoztam két Kántor Péter idézetet, beszélgetésén, interjúkban merült fel. Az egyik így néz ki. Vannak írók, akik az életrajzukat is többé-kevésbé az írói munkásságok részének tekintik, és ebből következően igyekeznek úgy megformálni azt, mint egy műalkotást. Én kezdettől fogva úgy gondoltam, hogy ami bennem érdekes és fontos lehet az olvasó számára, azok a verseim. A többi, hogy viselek-e sapkát, vagy nem, és ha igen, miért, nem érdekes. Vagy lehet, hogy érdekes, de nem fontos. Ezt most azért dobtam ide, mert pont ezekről a dolgokról kezdtünk el beszélgetni, hogy ő meg azt mondja, hogy az ő életrajza, az egyáltalán nem érdekes.
Ez tényleg elválik. Ilyen szempontból valóban kétféle alkotó van, tehát az egyik, aki tényleg magát is az életműve részének tekinti, a másik meg, aki csak a szövegekre koncentrál. Én nem tudom, melyikbe tartozom.
Dehogy
én,
nem.
De hát én egy vagyok a szövegeimmel, tehát hogy akkor nekem ugyanolyan fontos az, hogy hogyan jelenek meg, hogy mit mondok, az a része a dolgoknak. Én nagyon bírtam például a Nemes Nagy Ágnes nem áll hozzám nagyon közel, de ő például olyan volt, hogy az interjúira is felkészült, bekérte a főbb kérdéseket, hogy akkor az is nagyon fontos, hogy mit mond, és az hozzátartozik, kiegészíti az ő jelenlétét, de ő például a külsejét nem tolta előtérbe, és azt mondta, hogy az, sőt, inkább lenyomta a nőiességét, ő nagyon szép nő lehetett volna, és helyette mindig egy ilyen, kicsit ilyen férfiasra fazonírozott valamivel, rossz frizurával, szerintem borzasztó ruhákban jelent meg, hogy a nőiességét lenyomja. Nem úgy Szabó Magda, akiről még amikor a Szabó Magda emlékév volt, sok estet tartottam és beszélgetésen vettem részt, és hát gondoltam, hogy akkor bekérem róla az ügynöki jelentéseket is, amiket meg lehet nézni. És nagyon vicces volt, hogy már 60 felé járt a Magda, és volt egy ilyen jelentés, hogy korához méltatlanul cicomászkodik, és úgy jelenik meg, mint egy nem tudom. Teljesen becsmérlően nyilatkoztak arról a csodálatos jelenségről, aki szerintem a Szabó Magda volt, és akinek nagyon fontos volt, hogy ő még 60 évesen is csodálatos szép nőként jelenjen meg. Jó, nálam nem az íráshoz tartozik, ahogy például nyilvános eseményeken megjelenek, az egy másik, ahogy te is mondtad az elején, szerepekben vagyunk, tehát én amikor moderátorként vagy színházi figuraként jelenek meg, az egy szerep, és ott például nem engedhetem meg, hogy csak így odaüljek farmerben.
Most te csak így vagy farmerben?
Igen.
De azt érzed, hogy azért most is az öltözködésed vagy a megjelenésed az sokkal egyedibb, egy kicsit harsányabb, mint...
Ezt nem tudom megállapítani, mert ez nekem gyerekkorom óta az életem része, és nekem ez a legegyszerűbb, tehát hogy ennél egyszerűbben nem tudok eljönni. Valahova, ahova biciklivel kell a város túlfeléről.
Igen, nézlek téged fotókon, meg ilyen videókon, és mindig valami különleges dolog van, mit tudom én, paróka, vagy kis kalap, vagy valamilyen kiegészítő, vagy ilyesmi.
Ez a játék része, tehát iszonyú gyűjteményem van, meg szoktam kapni is, meg minden, de ez mondjuk független a írói vagy költői működésemtől, ez így a játék része. Mondom, általános iskolában már így néztem ki.
Aha. De jó, mert ez kvázi ilyen védjegyszerűen jelenik meg rajtad.
Az nem baj, hogyha ez így van, de hogy ezek különösebb energiákat nem kell fektetnem.
Az, hogy ez mondjuk így is fog maradni valószínűleg, a jövőben is. Tehát, hogy hol, hogy egy ponton majd azt fogják rólad mondani, hogy a bolond öregasszony, vagy nem tudom micsoda, nézd már, hogy néz ki.
Na most ezt mondják. Tehát, hogy volt, hogy azt mondták, hogy az én koromban már nem így kéne, vagy hogy egy ennyi idős nő miért veszi fel a báránykás felsőjét, és miért van, nem tudom, a napig elérő hajtupirral, vagy nem tudom, és azt mondom, okay. Uh-huh. Ez a te véleményed, én meg így érzem jól magam, nem érdekel. Tehát, hogy ezektől a véleményektől én mindig nagyon független tudtam lenni. Tehát, hogyha ez úgy érdekelne, akkor már nem lépnék az utcára 10 éve. Tényleg nem érdekel.
Aha. Még egy idézet, jó, Kántor Péter interjújából. Az pedig így hangzik, hogy felnőtt ember nem ír verseket. Ilyen érdekes, mert ez is pont ide kapcsolódik. Kivéve, ha költő. Ha ebből indulunk ki, és miért ne, ebben implicite már benne van, hogy a költő nem egészen felnőtt, vagy inkább, pontosabban fogalmazva, nem úgy felnőtt, ahogy a többiek, hanem valahogy másképp.
Fú, ez nagyon jó idézet, ez különös, hogy még ebbe én nem futottam bele.
Ezért jöttem én ide, hogy ilyeneket hozzak neked. Igen.
Eleinte azt gondoltam, vagy az volt az első gondolatom, hogy arra utalhatott Kántor, hogy ugye minden kamasz ír verset, vagy van egy időszak az ember életében, amikor óhatatlanul, de tényleg még a leghülyébbek is, vagy akiről azt gondolnád, hogy az önkifejezés minimális vágya sincs, meg azokról is kiderül, hogy kamaszként írtak verseket. Ez valószínűleg azért lehet nem, vagy ezt nem tudom, mert ugye valahogy meg kell fogalmazzuk magunkban a világot, ahogy növünk, vagy ahogy érünk, és annak végül is a vers, vagy az írott szöveg, a ritmikus szöveg, most legyen szabad vers, vagy akármi, csak ez a belső ritmus az egy elég jó kivetülése lehet. Az meg, hogy valami gyermeki kell hozzá szerintem, hogy elhihessük, hogy ez fontos. Ezt aláírom, mert amúgy meg igen, felnőttként, tehát nem ez a fontos, nem? Tehát, hogy közben meg művészet nélkül mik lennénk semmik, nem tudom, de hát igen, ez a gyerekek lendülete. Valószínűleg igen, egy költőnek kell, hogy legyen ez a nagyon erős gyermeki része, hogy egyáltalán azt érezze, hogy van értelme annak, hogy papírra vessen bármit.
Uh-huh. Visszakanyarodva, amit az előbb mondtál, hogy vajon egy kamasz gyereknek, én azt veszem észre, vagy legalábbis, ha nekem küldenek verseket, hogy léci, olvasd, de szerinted milyen, az általában a kamasz korosztályból kerül ki, és hát nagyon rossz versek ezek többnyire, de én ezt sosem mondom.
Miért nem? Én szoktam mondani.
Igen?
Uh-huh. Nem azt, hogy rossz, mert van azt én írtam is már valahol, van ez a mondás, ami nagyon belém épült, hogy becsüld meg a kezdőt, mert bármi lehet belőle. Tehát én azt szoktam csinálni, hogy mindig elmondom, hogy ez még nem jó. Valaki teljesen reménytelen, tehát azt mondja, hogy hát lehet, hogy más módot kéne találni az önkifejezésre, de hogy mindegyikbe igyekszem megtalálni azt, ami érdekes, és akkor mondom, hogy ez az érdekes kép, például ebből indulj ki, ez, ebben tovább tudsz haladni. Ez olyan, amiből látlak szinte téged, tehát beszélt hozzám, amit leírtál, de ez mondjuk egy három oldalas vers, két sora, de ez nagyon jó kezdet, erre figyelj. Tehát, hogy így értem a kritikát.
Aha. Jó, hát ilyenfajta kritikával azért én is élek, bár nem érzem magam feljogosítva.
De akkor ki van feljogosítva, érted? Szóval, hogy akihez fordulnak, az van feljogosítva, annak kérték a véleményét.
Igen. Neked a Narancsban van valami hasonló működési metódusod?
Mármint, hogy foglalkozom-e totál kezdők cikkeivel?
Hát nem, hanem hogy egyáltalán hogy állsz hozzá, mert látod, amit mondtál is, hogy van, aki sértődötten fordul feléd, vagy hozzád, mert hogy nem foglalkozik vele a...
Nézd, azért azt gondolom, hogy én nagyon sok írást visszadobok, tehát aki jelentkezik, és nem különösebb indoklás nélkül az, mert nincs erre energiám. Azt gondolom, hogy nekem szerkesztőként én felkérek embereket, vagy ha nagyon jó, mindenbe beleolvasok, a két sor után látom, hogy ez, ebbe van-e gondolat, vagy tud-e fogalmazni, vagy egy totál analfabétával állok szemben. Én azt gondolom, hogy nem a Narancsnál kell gyakorlatozni. Arra ott vannak a kortárs csoportok, a kezdő websájtok, nagyon jó olyan kezdeményezések vannak, például a Kids News, vagy nem tudom, ahol vannak kimondottan olyan pedagógusok, vagy olyan fejlesztők, akik egy tehetséges fiatalból elő tudják hozni, vagy irányokat tudnak mutatni. Ez nem az én dolgom. Én abszolút kezdők szövegeivel nem foglalkozom, illetve írástudatlanok szövegeivel. Nem, nincs erre kapacitásom, és nem ez a dolgom. Tehát, hogy én már kész újságírókkal, vagy olyan szerzőkkel tudok mit kezdeni, akik értékelhető anyagot küldenek be. Szóval én nem vagyok nevelő, én nem vagyok oktató. Én megpróbáltam tehát, hogy hívtak egy időben, voltak ilyen íróakadémiák, meg ilyenek, de én a tanítást a magam részéről időpocséklásnak érzem, mert nem vagyok jó pedagógus, idegesít, én jó szövegekkel szeretek foglalkozni, meg olyan szerzőkkel, akikkel úgy érzem, hogy már egy szinten vagyunk.
Aha. És érnek azért meglepetések?
Igen. Tehát most is van két olyan új szerzőm, akik a semmiből jelentkeztek be. Hát persze mondom, egy esély mindig megnézem, és akkor mondom, hogy igen, akkor küldjék, és ez mindig néha azt hiszem, hogy a fiatalság már semmit nem ér, semmire való banda, de így beszél egy nagymama, a lelki nagymama, és a legfiatalabb korosztályból jönnek nagyon-nagyon erősen jó szerzők, olyan gondolatokkal, amik belemernek kötni azokba, akikbe már tehát kanonizált alakokba, de nekem nem a belekötés a lényeg, hanem az, hogy azt látom, hogy értik, amiről beszélnek, és meg tudják úgy jeleníteni. És ez mondjuk szerkesztőként boldoggá tesz, mert azt látom, hogy hát ez még nem egy síralomvölgy, ahol élünk, hanem még bár már ugye a műveltség, az olvasás nem ugyanolyan szerepe van, mint korábban, de azért még vannak, akik ezt viszik tovább, és akikkel lehet együttműködni és együtt dolgozni.
Aha, tehát akkor egyszerre vagy rossz véleménnyel a mai fiatalokról.
Nem vagyok. Én a régiekről is rossz véleménnyel vagyok, tehát a korosztályomról is és az idősebbekről is, tehát hogy emlok, de ahogy mondod, mindenhol érhetnek meglepetések. Aha. Tehát nem mondom azt, hogy ezek a mai fiatalok, bár egy picit mondom egyfajta vetületből, de azt is mondom, hogy ezek a mai középkorúak. Tehát az én korosztályom is, hát maga a halál. Szóval nem azt mondom. Tehát
nem, mi a baj?
Nézd, azért most, hát látod, mi van.
Most attól függetlenül.
Engem nagyon fáj, hogy így hígul föl minden, és hogy már a kultúra legfelsőbb köreibe is valahogy nem ugyanaz a mérce, vagy nem ugyanaz a szint, és nagyon nehéz megtalálni azokat a kapcsolódási pontokat, vagy azokat az embereket, akikkel szót lehet érteni. De ez annak is köszönhető, hogy az élet is egyre nehezebb, és mindig akkor értelemszerűen az olvasásra maradt kevesebb idő arra, hogy leüljünk egymással és vitatkozzunk. Én nagyon szeretek vitatkozni, de erre sincs már idő. És az, hogy online csináljak valamit, vagy online kapcsoljuk, meg a fórumokon megy ez a félszavas, nekem ez a tetszik, nem tetszik, ez nekem nem érv, és nem tudom, nem vélemény, nem érdekel. Tehát, hogy ez miért, hogyan győzzél meg, én meggyőzlek téged, tehát hogy ezek a nincs idő ezekre, és én magam is, hogyha nem ez lenne a munkám, nem tudnék ennyi időt szánni rá. Tehát ez nem hibáztatok senkit, hogy pont a kultúra az, ami háttérbe szorul, hogyha már ott a család és a család eltartásának a gondja.
Egy kicsit, amit a meg lennék keseredve.
Amikor így beszélek róla, akkor talán én magam nem tartom magamat megkeseredett embernek, mert én tökéletesen el vagyok, köszönöm, és egész nap röhögök, és csinálom a dolgomat, de hogyha így egészében nézem, akkor igen, akkor, de nem, a megkeseredés az rossz szó, nem hiszem. Meg én úgy vagyok vele, hogy én végesnek tekintem a dolgokat, tehát én nem szeretnék nagyon sokáig élni, és azt gondolom, hogy amikor azt érzem, hogy már nagyon megkeserednék, akkor nyek. Tehát, hogy nekem...
No. Biztos. Ezt ilyen így kifundáltad?
Igen, igen. Nem tegnap. És hogy ezt így tartom, hogy akkor én szépen befejezem, köszönöm. Tehát, hogyha úgy érzem, hogy már semmi terem, vagy semmi boldogulási lehetőségem nincs, hát most még nem itt vagyok.
Aha, most már értem. Ugyanebben a székben Soma Mamagésa is elmesélte, hogy ő hogyan tervezi ezt a világban való létezés, születés, létezés, befejezés dolgot, és hogy tervezi meg, stb. De te meg most azt mondod, hogy amikor te már feleslegesnek érzed magad.
Ja, mármint, hogy kinek a részéről, nem, az nem érdekel, hogy mások mit gondolnak rólam, ha én nem érzem jól magam. Tehát ez csak rólam szól, engem nem, tényleg nem érdekel semmi. És ezért szerencse, hogy nekem nincs családom, vagy nincs semmim, tehát csak magamra tudok gondolni. Erre majd jön az, hogy milyen egoista vagyok. Igen, tehát, hogy borzasztó egoista vagyok, tehát nem érdekel, hogy mi. Ha nekem nem lesz jó, akkor én szeretnék úgy távozni, ahogy én szeretnék.
Aha. De ez a gyerek még benned van? Aki mondjuk költői gyerek, mint ahogy a Kántor Péter.
Bennem tud lenni, tehát...
Mert amíg ez benne van valakiben, addig szerintem addig nincs gond.
Hát...
Nem?
Addig ez még a jó érzésbe tartozik. Tehát amíg el tud kapni az, hogy fontos, hogy megírjak egy könyvet, most is írok egy regényt, és ez nagyon fontos nekem, tehát amíg még azt érzem, hogy ezek számomra megmozgató és előrevívő dolgok, addig nyilván élek, aztán ha nem, akkor nem.
Uh-huh. Na jól van, eddig tartott a kínszenvedésed.
Nem szenvedek.
Örülök akkor, hogyha nem szenvedsz. Nagyon szépen köszönöm Kántor Pétert, hogy így előhoztad. Kortársaknak mindig örülünk, és tényleg azt tudom ajánlani mindenkinek, aki most néz és hallgat minket, hogy kicsit foglalkozzon Kántor Péter művészetével jobban, és Karafiát Orsja művészetével is jobban. Azt kívánom neked, hogy aludj többet.
Köszönöm, hát ez nem mostanában lesz, de igyekszem megfogadni.
Akkor minél előbb. Jó? Köszi szépen,
köszönöm
hogy itt
a meghívást.
Voltál. Ez volt a Hozz egy verset, Rimportré magazin Karafiát Orsival. Péntek este 9 és 10 óra között vágott verzióban a Rádió Cafén, és már 10-től nézhető a YouTube-on, vágatlanul, illetve hallgatható a Spotify-on is. Találkozunk nem sokára ismét. Sziasztok!